És a mai reggelen azon dolgozunk, hogy ne kelljen könnyeket ejteni, ha valaki téli körülmények között autóval indul útnak, mert amikor leesik az első hó, hirtelen mindenki óvatosabb lesz, aztán pár nap múlva újra ugyanúgy vezetünk, mint nyáron, pedig a fizika szabályai nem nagyon változnak napról napra. Arról beszélgetünk most, hogy mit jelent valójában biztonságosan vezetni télen, és mit rontunk el vajon a leggyakrabban. Itt van velünk a vonalban Bálint Levente, vezetéstechnikai tréner. Jó reggelt, Levente!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, szeretettel köszöntelek bennőtöket és a rádió hallgatókat is.
Induljunk ki onnan, hogy valaki rendelkezik jogosítvánnyal, és van egy autója, tél van, nagyon lehavazott. Mi az, amire elsőként figyelni kell? Hogyan kezdődik el ez a kapcsolat? Az út előtt mi mindenre figyeljünk, Levente?
Nagyon köszönöm a kérdést. Nagyon aranyosan vezetted fel, amikor azt mondtad, hogy először mindenki óvatosan vezet. Én nagyon boldog lennék, ha így lenne.
Optimista vagyok.
Ugye, főleg ha az ember olyan helyen születik és nő fel, és úgy szerez mondjuk vezetői engedélyt, hogy ott azért megszokott a hó, akkor mi ezt ugye el szoktuk könyvelni, hogy ó, hát én ezt ebből a helyzetből úgy is kiásom magam. No, hát ez nem teljesen így van, és ugye erre nem vehetünk mérget meg, azért 100% semmilyen szempontból nem létezik, pláne nem a közlekedésben. Tehát azért a tél beálltával, egy kis havazással mindig megváltoznak a körülmények. Tehát ezek a körülmények ugye próbára teszik a járművezetőket, legyen kezdő, legyen tapasztalat, nagyon sokat halljuk azt, hogy hú, hát én olyan tapasztalt vagyok, hogy nekem ez már nem kell, de hát ez nem teljesen így van, tehát megváltozik az útnak a minősége, ugye a hó betömi a gödröket, nem látjuk őket, megváltozik az útnak a tapadása, mert lehet latyak, lehet jég, lehet a simán csak a lehullott frissen hó, és ez ugye ez maga után vonja azt, hogy megváltozik a fékút, és egy csomó minden megváltozik, eltűnnek a sávok, nem látjuk, hogy hol van szaggatott vonal, hol van folytonos vonal, és ehhez ugye mindenképpen alkalmazkodni kéne, illetve hát én azt mondom, hogy kell, hát ha meghallgatnak. Hát én ezt úgy egy kicsit lebontozom nektek, hogyha megengeditek, tehát egy ilyen általános, egy mentális, meg egy gyakorlati részre, hogy legyen követhető, és nagyon össze-vissza menjünk ezekbe a kérdéskörökbe. Hát az általános, azt általában elmondják a szüleink, a nagypapáink, az idősebb szomszédaink, az oktatóink az iskolába. Én annyit tennék hozzá, hogy mind a három feltételre érvényes, és nagyon fontos, hogy bármit csinálunk, azt tudatosan csináljuk, és felelősséggel. Ebben az általánosban, amit besorolnék, az azt mondom, hogy például a műszaki állapot, ami nagyon fontos, hogy a kocsi legyen rendben. Ugye télen az sem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy milyen gumi van, és hát kizárólag a téli gumi az elfogadott. Rengeteg kérdést kapunk arra vonatkozóan, hogy hát egy jó 4 évszakos gumi. Na most egy jó 4 évszakos guminak ugye az összetétele, magának a guminak a gyártási összetétele, a benne lévő anyagok, azok valamire jók, de egy jó téli közlekedésre, egy biztonságos téli közlekedésre nem. Tehát ha most csak elmegyek a Kauflandig meg vissza, és le van takarítva az út, akkor ugye valami tapadást biztosít, tehát elég az nekünk, de ha már mondjuk el akarok menni fel a Brassópolyánára, nem biztos, hogy ez nekem segíteni fog. Ezen túlmenően a guminak a nyomása sem mindegy. Tehát ahogy nyáron, télen is ellenőrizni kell, mert a túllapos gumi, a túl kemény gumi teljesen megváltoztatja a menet teljesítményt. Aztán ugyanilyen apróság, ugye az általános feltételek között a téli ablakmosó folyadék, mert ha befagy, nem fogok semmit látni, akkor a fagyáró hűtő folyadék, vagy szép magyarul anti-gel, amit szoktunk mondani, azt érdemes ellenőrizni, mert ha nem, akkor biza befagy a hűtő és fűtés nélkül maradunk. Aztán jégkaparó, jégoldó esetlegesen, főleg fölgyeknél, hogy nem ásszanak fel a szélvédőre, vagy nem, nekik nehezebb nyilván ezt lekaparni. Nem állt, van egy seprünk, egy lapátunk betéve, és hát a hólánc, ugye, hogyha elindulunk, nem baj, ha van a kocsiba. Bevallom töredelmesen, ifjú koromban velem is előfordult, hogy betettem a hóláncot, hogyha ellenőriz a rendőr, akkor tudjam megmutatni, de nem passzolta az autómra. Tehát az autó gumiabroncsára, de büszkén meg tudtam mutatni, hogy van. Na most ugye nagyon nagy probléma, hogy ha ezt csak azért tartjuk, és azért dobáljuk be a kocsiba, hogy az ott legyen, és nem tudjuk használni. Tehát javasolnám azt, hogy ugye próbáljuk meg föltenni a hóláncot. Egyszer legalább próbáljuk ki otthon nyugalomba hétvégén, hogy kapaljuk le az ablakot, nézzük meg, hogy befagyott-e esetlegesen a zára, nem automata autóknál, tehát a nem gomnyomásra nyílik, még egy picit régebbi típusú. Nagyon sokszor előfordult az öreg dácsiákkal annak idején velünk, hogy ott leheltük, meg fújtuk, mert még égoldó spray nem létezett, aztán kékszesszel, meg forró vízzel próbáltuk feloldani. Tehát ugye ezt ki is kell próbálni, mert hogyha én ezt egy mondjuk olyan helyzetben, amikor sietek, és elkezdek rohanni, vagy kéne rohannom, mindegy, hogy munkahely, iskolába viszem a gyereket bármi, akkor ugye nem fogom tudni jól megcsinálni. És ezt bizony csak jól lehet megcsinálni, mert hanem a kocsi nem fog elindulni. Tehát, hogy ezek a nagy általánosságban úgy az általános feltételek, amiket én így kigondoltam, hogy ezekkel érdemes tisztában lenni és fölkészültnek lenni, mert ha meglep valahol, akkor nagyon nagy kellemetlenséget tud okozni.
Most, hogy mindent is tudunk, hol rontjuk el? Mert hogy a való világ nem ezt mutatja, tehát hogy valóban teljesen igazad van, hogy hogyan kellene felkészülni egy ilyen típusú útra, és annyira jó, hogy emlegetted konkrétan, vagy említetted konkrétan, hogy milyen eszközökre van szükségünk, akkor mi a bibi? Hol rontjuk el ezt a történetet?
Hát ugye jeleztem, hogy három részre osztanám én ezt az egészet. Én a legnagyobb problémát a mentális felkészülést látom. Tehát ugye ezt a nyári motorozós beszélgetéseink kapcsán is többször jeleztem, hogy általában mindig mentálisan csúszunk el, ott is ugye nagyon tudatosan és felelősséggel kéne járni. Tehát elsősorban tudomásul kell venni, hogy megváltoztak a körülmények, és ennek megfelelően kéne elindulni, kimenni a közlekedésbe. Tehát én, amíg ezt nem veszem tudomásul, addig a homokban, vagy nem homokban, most hó van, hóba dugtam a fejem, és nem érdekel, hogy mi van körülöttem, és ezekkel minden foglalkozom, ugye nincs veszélyérzet, nincs félelem, és megyek. És ezáltal mindenki mást is veszélyeztetek. Itt téli közlekedésnél, amúgy is, de itt meg pláne, az egóval szemben előtérbe kell helyezni a türelmet, a józanságot, az alázatot, és figyelni arra, hogy ha én nem látom, hogy hol van az a felező vonal az úton, akkor hogy fogok besorolni? Vagy, ha nem próbáltam ki, nem tudom, hogy mennyi a tapadásom, akkor milyen követési távolságot tartsak? Hát ugye ezeket elsősorban mind mentálisan kell feldolgozni, és ha ezek mentálisan nincsenek meg, én be se ülnék az autóba, és azt kérek mindenkitől, azt kérem, hogy akkor ne is üljön be addig, amit ezekkel nem foglalkozott, amíg ezeket az ellenőrzéseket nem csinálta meg. Lehet, hogy föl kell kérni egy órával korábban, mint ahogy a hólapátolásért is fölkelünk, hát az autó is ugyanígy van. Tehát például nagyon sokat látok, hogy úgy indul el, hogy a szélvédőn kapar egy 20x20-as lyukat, és őt kiles, hogy majd leolvad. De ha majd leolvadik, kétszer oldalról nem lát semmit, háromszor meg hátulról, és gyakorlatilag ott a lehetőség, hogy neki megy valakinek. Vagy be kell látni, és el kell fogadni azt, hogy az első és legfontosabb az a biztonság, és nyilván ennek megfelelően indulni, meg reményeink szerint érkezni is. Tehát, hogy ha egy ilyen útviszony van, akkor vagy korábban kell fölkelnem, tudni kell, hogy lassabban mehetek, be fog dugulni a város, vagy tudomásul kell venni, el fogok késni. De ennek a róvására nem lehet tolni, mert ha tolom, az megint baleset veszély, és ha megtörtént, úgyse fogok odaérni. Tehát ezek mind ilyen nagyon mentális dolgok, amit hogyha nem teszek helyre magamban, akkor hát vagy nem fogok odaérni, vagy el fogok késni, vagy mérgelődni fogok, ugye senki nem szeretne agyvérzést kapni az autó mellett. Tehát, hogy ezeket érdemes mind előre lejátszani. És ugye ezt akkor is meg lehet csinálni, hogyha nem esik a hó, vagy nem hull a hó, mert hull a hó, akkor is lehet ebben foglalkozni, hogy ha biztosra tudjuk, hogy majd tudom én bemondja majd a meteorológia, hogy hú, hónaptól havazás lesz. De ha azt mondja, hogy hónap napsütés lesz és fagy, ebben akkor is érdemes foglalkozni, mert hisz, majd mindjárt átérek a harmadikra, ugye vannak egyéb alattomos téli veszélyek is, ami ez elég mondjuk -2-3 fok, és nem kell 20 centis hó, és nem kell -20 fok.
Mindjárt elérünk oda, de Levente, az is lehet, hogy valaki tökéletesen felkészült, ismeri az autóját, ismeri magát, a reflexeit, és úgy is megcsúszik az úton, és úgy is jön, hogy a fékre rátaposson. Mit kell ilyenkor tenni? Tehát miből lehet menteni, vagy lehet-e menteni?
Te már nagyon ismert engem, a harmadik az a gyakorlati része, ami szintén tudatosan és felelősséggel. Igen, hát ugye ez a nagy kérdés, hogy ehhez tudni kell azt, hogy mit tud az autónk és mit tudunk mi. Ezért szoktam javasolni, hogy aki tud, menjen el egy képzésre, aki nem, az a minimum, hogy kimegy egy hétvégén egy olyan parkolóba, vagy egy olyan ilyen aszfaltos útrészre, ahol nincs közlekedés, ahol nincsen közúti forgalom, és ezeket ki kell próbálni. Tehát ugye, lehet latyak, lehet jég, lehet hó, a tapadás az mindegyiknél más, és ezt ki kell próbálni. Ilyen esetben, hogy indul az autó, mert azért mondjuk Marosvásárhely és környékén néhány helyen lehet hegyre indulni. Na most például jégen lefele hiába nyomjuk a féket, mert a kocsi keresztbe fordul, és ugyanúgy fog csúszni. Tehát a jégnek úgymond nincsen ellenszere, de legalább megtapasztalom, hogy milyen a jégen közlekedés, mert én láttam olyat, hogy amikor megcsúszott az autó, akkor fölhúzta magzatpószba a térdét a gépjárművezető, elengedte a kormányt, és a két kezével eltakarta a szemét, ezt neked meséltem. Ez a legrosszabb megoldás, tehát ezt senki ne válaszza. Viszont a lassítás, a gyorsítás, a kanyarodás, az elindulás, a fölfele menet, a lejtmenet, ez ilyenkor mind más, és ennek egy módja van, meg kell tapasztalni. Rá kell szállni egy kis időt, pár liter benzint, kimenni, kipróbálni, olyan helyen, ahol ez mind biztonságos, tehát nem megyünk neki senkinek. Más az első kerék meghajtás, más a hátsó kerék meghajtás. Nagyon sokan nem ismerik a saját autójukat, és a legnagyobb veszély, ugye, ahol a tévhitek születnek, nem tudja, hogy mire jó az ABS például a fékrendszerben, ami nagyon sokat tud segíteni, illetve nem tudja, hogy az autóban lévő biztonsági rendszereknek mik az előnyei és a hátrányai. Tehát, hogy ez a hülye biztos autó, hülye biztos motor, megveszem a vadonatúj autót, és nekem elmondják, hogy ez a kocsi mindent is tud. Tehát önvezető szinte, önjáró szinte, és én ezt úgy gondolom, hogy ez arra is érvényes, hogy ő hóba égbe mindent megold helyettem. Hát ez nem. Sajnos nem.
Szerintem vannak dolgok, amelyeket meg lehet tanulni, és vannak dolgok, amelyeket nem. És itt most visszakanyarodnék arra, amit mondtál, hogy mentálisan felkészülni, hogy lélekben, hogy a lélek jelenlétünkkel ott lenni abban a szituációban, amely nagyon váratlan. Tehát lehet, hogy mi mindent jól csinálunk, de mondjuk az előttünk lévő, vagy a hátunk mögött lévő nincs a helyzet magaslatán, hogy azokban a pillanatokban jól dönteni. Nem tudom, hogy látod, Levente, hogy van, ami tanulható, és van, ami nem tanulható, van, amire egyszerűen ráérzünk, és jó érzékünk van dolgukhoz, mert attól még lehet, hogy jól vezetünk mi, de mégis, amikor ott van a helyzet, nem tudjuk meglépni. Bepánikolunk, ahogy mondtad, nem megfelelőképpen kezeljük a saját autónkat, és mi magunkat sem. Tehát, hogy nem azt látjuk, hogy uraljuk a helyzetet, hanem, hogy minden esik szét körülöttünk abban a pillanatban.
Igen, az ember alapvetően ugyanolyan marad. Tehát ugye a reakcióidőnk nem változik, de mondjuk az egy másodperces reakcióidő nem mindegy, hogy nyáron használom, vagy nem mindegy, hogy télen használom. Uh-huh. Ugye elhisszük azt, hogy valamit meg tudunk csinálni, de még nem rutinszerű. Tehát a gyakorlás az mindenképp nagyon fontos, mert akkor válik rutinszerű, és hogyha minél többet gyakorlok, és minél rutinszerűbbé válik számomra egy mozdulat, legyen ez egy kormánymozdulat, legyen ez egy fékpedál használat. Régi autóknál ugye nekünk a paraszt ABS-t tanították meg a Dacia-nál, meg a Trabantnál, meg ezeknél pumpálni kell a féket. Ezt ha valaki nem gyakorolja a fejbe, tudja, hogy ezt kell csinálni, de ahogy mondtad, jön egy pánikhelyzet, látom, hogy közeledek az előttem lévő autóhoz, és egyszerre fogok mindent csinálni, és abból nem jön ki semmi, mert ennek van egy sorrendje. Tehát nyilván az elsődleges az, hogy ne érjek oda, de ha a fékezéssel az autó csúszik, akkor bele kell egy picit nyúlni a kormányba. Tehát az ABS fékrendszer pont arra van, hogy abban az esetben, hogyha az autó csúszik, ugye, akkor lehet fékezés közben kormányozni az autót. Ezt veletek szerintem próbáltam is. Tehát ezt azért jó megtanulni, megtapasztalni, mert hogyha tudom, hogy valamire képes vagyok, már egyszer legalább megcsináltam, akkor másodjára megmerem úgy próbálni, hogy nem a pánik rohamjon rám, nem az lesz, hogy becsukom a szemem, hanem eszembe jut az, hogy jé, én ezt már csináltam, és ezt tök jó megcsinálni. Vagy egy hegyreindulásnál csúszik vissza az autó, ugye? Hogy hol keresek tapadást az úton, tehát a látókörömet szélesíteni, ne a közepén menjek, ahol az összes többi a jégen, mert hisz középen maradt egy kis hó, az út szélére annyira lemerészkedhetek, ott is van egy kis hó, és mindjárt lesz a járművemnek tapadása. Ha van lejtmenet vezérlés az autómba, akkor bízhatok benne, nem bízhatok benne. Tehát, hogy ennek nagyon sok összetevője van, de egyébként nyilván nem kell ennyire elszaladni. És amit szintén kimerek mondani, lehet, hogy ezért csúnyán fognak sokan rám gondolni majd, tehát, hogyha valaki nagyon-nagyon bizonytalan, ezeket sose próbálta ki, akkor önmaga és mások érdekében tegyenek, hogy ne menjen ki autóval a közútra. Tehát amíg ezeket nem tapasztalja, meg nem próbálja ki, tehát el kell engedni, mert sokkal rosszabb az, hogy kimegy, tudattalanul, fölkészületlenül, felelősség nélkül kipróbálja ezeket, és önmagát is nagyon sok mindenki mást veszélyeztet. Tehát ez egy szakma, ez egy tudás, ez mint a főzés gyakorolni kell, mert hanem akkor sótlan lesz.
És főleg úgy, hogy vannak, akik úgy szereztek jogosítványt, évek óta vezetnek, hogy havat még ugye nem tapasztaltak itt a mi térségünkben sem, mert hogy a város között, a falu között nem volt erre lehetőség. Van még olyan helyzet, amire azt mondod, hogy inkább ne induljunk el, vagy merjünk lemondani, és inkább mondjuk a közszállítást választani?
Hát gyakorlatilag ezekben a helyzetekben, ugye ezt azért be szoktam mondani, most lehet, hogy furcsán fogalmazok, a kormányzati kommunikáció. Tehát mondjuk, ha a katasztrófa védelem, a rendőrsége erre kéri az embereket, hogy ne menjenek. Vagy például, ha kimegyek, én jártam úgy annak idején, még öreg Trabanttal közlekedtem, hogy kiszálltam az autóból és elestem. Tehát a kocsiban nem vettem észre, hogy olyannyira csúszik az út, és amikor kiszálltam az autóba, akkor estem, mert annyira jeges volt. Tehát ugye ezt vagy észreveszünk, vagy nem, ha szép lassan közlekedünk, nem biztos, hogy ezek feltűnnek, de ugye vannak erre úgymond olyan szervek, hivatalos szervek, akik ezt leszokták közölni. Tehát ha olyan nagy a baj, akkor ha nem halaszthatatlan, akkor nem, nincs értelme. Tehát ilyen helyzetben most azt mondom, hogy ha kések a munkából, oda lehet telefonálni. Ha mentő vagy kórházba kell menni, akkor egy mentő biztonságosabban közlekedik, mint mi. Tehát, hogy igen, vannak olyan helyzetek, ahol el kell engedni, tehát például ónos esőnél én senkinek nem javaslom, hogy elinduljon, mert egyrészt a szélvédőre is ráfagy, nem tudod lefűteni, menet közben esélyed nincs, és plusz még az út is tükörjég. És akkor olyankor akár az, hogy félreállni egy viszonylag biztonságos helyre, és ott hagyni a járművet, és akkor gyalog tömegközlekedéssel hazamenni, mert az ember ezt addig nem látja be, még nem ütik el, nem töri össze az autót, nem töri el a lábát, és utána rájön, hogy mekkora butaságot csináltam.
Kicsit a mesélj nekünk az autópályán való közlekedésről. Azt láttam az elmúlt pár napban, hogy voltak olyan autópálya szakaszok, amelyeket jól tisztítottak, és mi magunk is kerültünk már sokszor utazásaink során olyan körülmények közé, amelyeket nagyon nem tudtunk, hát nagyon nem láttunk előre, maradjunk inkább ennyibe, tehát tényleg váratlanul ért bennünket, és arra szólni kellett. Ott az autópályán, ahol nem ehhez vagyunk hozzászokva, és rengeteg baleset történik. Valaki megcsúszik, és akkor ugye a sajtó, az mi beszámolunk arról, hogy de jó, tömegbaleset van, 18 autó tört össze. Persze vicceltem most, tehát értsd a helyzetnek az iróniáját. Autópályán hogyan vezetünk ilyenkor? Ugyanazok a szabályok érvényesek?
Hát a szabályok azok maradnak nyilván érvényben, de nekünk ilyenkor nem szabad a szabályoknak engedelmeskedni. Tehát alapvetően, ha most egy 130 km/h van megengedve, akkor most mondok egy általános példát, akkor nagyjából szinte megfelezzük ezt a tempót, jelentősen nagyobb követési távolságot tartunk. Ugye abban az esetben, hogyha havas vagy latyakos az autópálya, akkor a kisorolás és a besorolás az meg fog nőni, tehát egy hosszabb távot vesz igénybe. Nem tudunk olyan gyorsan visszajönni a saját sávunkba, nem tudunk olyan gyorsan kiugrani, tehát ebben az esetben ugye elmenni a másik mellett, besorolni a belső sávba és visszatérni, ez jelentősen veszélyesebb. Éppen ezért korlátozottabban, jóval kisebb sebességgel érdemes. Tehát mondjuk, ha én nekem most példát kell mondani, láttam néhány képet most ugye az Erdély autópályáról, akkor azt mondom, hogy hát azért a 70-80-nál nagyobb sebességet ne erőltessük ebben a helyzetben. Követési távolságot legalább megduplázni, de inkább háromszorozni, ha igazán biztonságosan szeretnénk közlekedni. Ugye időben jelezni a szándékunkat, a legnagyobb probléma ezekben az esetekben az, hogy vannak a hiper-szuper autók, akik úgy gondolják, hogy ők tudják és nekik lehet, ők ehhez abszolút nem alkalmazkodnak, és ilyen esetekben ugye a többit megtévesztik egyrészt, mert azt mutatják, hogy jé, te is tudod, ha én tudom. Másik meg az, hogy ő elképzeli azt, hogy neki a besorolás, kisorolás, az elérése sokkal gyorsabban és könnyebben megy, és hát ezt az autótól nem kérdezte meg. Uh-huh. És ugye ebben az esetben mindenki azonnal pánikszerűen reakciója az első ráfékre, és hogyha nincs meg a megfelelő távolság, akkor elkezdünk összecsúszni, összekocsolni, és ebből általában probléma van. A másik az, hogy nem megfelelően használjuk a sávokat, tehát ugye nincs türelmünk, állandóan rohanunk, nem gondoljuk végig azt, amit eddig átbeszéltünk. Mentális felkészülés hiányzik, vagy nekem fontosabb egy üzleti tárgyalás, fontosabb egy találkozó, és azt mondom, hogy oké, inkább vállalom a veszélyt, és én megyek, mint a bolond, de arra nem gondolok, hogy még rajtam kívül még 566 másik autó is közlekedik az autópályán. Ugye elég, ha nem takarítják, csak sózzák. Már megint lesz egy jó nagy latyak belőle, az a kereket fogja, a kereket megvezeti, tehát már a kanyarodás, a gyorsulás, a lassulás nem ugyanúgy működik, teljesen megváltozik a menet dinamikája. És ezek mind-mind problémát okoznak. Tehát ugye ilyenkor azt kéne, hogy szépen egyenletes tempóba, tehát nem hirtelen kigyorsítás, nem hirtelen visszalassítás, hanem minél inkább azt mondom, hogy egyenletes tempó, egy olyan sebesség és rózgatszám tartomány, amiben van egy kicsi tartalék és van egy kicsi motorfék, tehát ez általában minden autónak megvan, hol van ez a tartománya, és akkor szépen oda beállítjuk, mert ott, ha hirtelen elengedem a gázt, azonnal akcióba lép a motorfék, ha viszont ráléptek a gázra, akkor fokozatosan szépen kigyorsít, tehát nincs túlpörgetve, nincs alulforgatva, és ez a legbiztonságosabb ezekben a helyzetekben, és semmiképp sem nagy sebesség.
És gondolom azt nem is kell mondani, vagy kérdezni, hogy ilyenkor legyen megfelelő üzemanyag mennyiségünk, tehát amikor télen elindulunk, sosem tudhatjuk, hogy mi történik. Mi így is jártunk, és nagyon kellemetlen volt, hogy beterveztük, hogy hol van a legközelebbi benzinkút, és hát az nem érkezett meg, ugyanis pont egy baleset miatt fennakadás volt, és órákon keresztül arra szóltunk, és hihetetlen stressz. Tehát nekem ez egy olyan életre szóló tapasztalat volt, hogy télen, pláne nem nyáron sem, de télen, valahogy ne induljunk el úgy, hogy nem vagyunk biztonságban, nem tudjuk, hogy mi történhet. Ezt meg tudod erősíteni?
Abszolút, nagyon köszönöm a helyesbítésedet, ugye ezt az elsőnél, az általánosnál nekem kellett volna felsorolni. Tehát ahol lehet, mindig tankoljuk tele az autót, mert sose tudjuk, hol akadunk el. Láttam az Olt Völgyén, hogy mi zajlott például az interneten, és abban a helyzetben, ha még az is megtörténik, hogy kifog egy üzemanyag, akkor utána ugye hát egyrészt hozni üzemanyagot, másrészt addig megfed szerencsétlen kocsiba ülő, harmadrészt meg, ha mozdul a sor, nem tudják mozdítani, mert ezen a csúszós úton aztán húzni, tolni meg még nehezebb. Úgyhogy igen, nagyon szépen köszönöm, Osi.
És nem ciki óvatosnak lenni, nem ciki figyelni saját magunkra és másokra, akik közlekednek az utakon. Bálint Levente, köszönjük, hogy ebben erősítettél meg.
Nagyon szívesen, én köszönöm, hogy beszélgethettem veletek.
Köszönjük szépen.